Kedves testvérek, felolvasom Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 3. fejezet 21., 22. és 23. versét. Senki se dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. Kedves testvéreim, az méltó és szép befejezése ennek a sorozatnak, ha elmondok valamit a testvéreimnek is, abból a két előadásból, amelyet az elmúlt héten tartottam Tahiban. A Dunamelléki Egyházkerület lelkészi továbbképző tanfolyamot tartott Tahiban, és ott nekem is volt szolgálatom, abból mondok el most valamit. Okos emberek szervezték azt a konferenciát, mert az volt a vezető elv, hogy hallgassuk meg a fiatalokat, és hallgassuk meg az öregeket is, mit tudnak mondani egyházunk állapotáról, jelenéről, jövőjéről, reménységekről. És most tisztelettel bejelentem a testvéreknek, hogy bevonultam egyházunk nagy öregei közé, mert esténként a nagy öregek szólaltak meg ilyenek, hogy Dobos Károly, Kovács Bálint, Gyökösi Endre, Farkas József. Engem még külön is az a megtiszteltetés ért, hogy nem csak egy este szóltam, mint a többiek, hanem két estén át adtak lehetőséget arra, hogy szóljak. A témát is nagyon ügyesen fogalmazták meg, ez a két fogalom volt a téma: örökségem és hagyatékom. Az elgondolás az volt, hogy ezek a nagy öregek mondják el, hogy mit tanultak életük során. Mi volt az az örökség, amit ők vettek át az atyáktól, és hagyatékom, az pedig azt jelenti, hogy mit gyűjtöttem, amit aztán örökségül adok át a következő, a fiatalabb nemzedéknek. Mindnyájan a nagy öregek, mondján ugyanerről szóltunk, tehát örökségem és hagyatékom. És mindjárt mondottam, hogy két szóval tudok válaszolni a két kérdésre. Örökségem a kálvinizmus, a működő kálvinizmus, és hagyatékom a reformáció, az esedékes reformáció. A működő kálvinizmusból rendkívül sok kincset kaptam az elmúlt évtizedekben, de nem akarnám egy az egyben továbbadni a következő nemzedéknek, hanem a reformáció feladatát szeretném örökül hagyni a következő nemzedéknek, mint ahogy én magam is már ebben a reformációban foglalatoskodtam életemnek java részében. Tehát örökségünk, örökségem és a hagyatékom. Amikor arról kezdtem szólni, hogy örökségünk, örökségem, azt mondottam, hogy nagyon gazdag örökséget kaptam, de ez terhes örökség. Szemléltetésül elmondottam egy esetet, ami történt a gyülekezetünkben. Volt itt egy kedves orrfül gégész főorvosunk, aglegény volt, úgy halt meg, igazából nagyon jól keresett, szép lakása volt, koloniál bútorok, festmények, és mikor meghalt, nincs örököse, kiderült, hogy valahol Baranyában van egy unoka, húga, az az örököse. Már-már irigyeltük, hogy gazdag örökséget kapott ez a unoka, húga, aztán kiderült, hogy ez a kedves öreg főorvos barátunk, ez nem csak, hogy sokat keresett, de még többet költött, költekezett, adósságokat vett fel, úgyhogy mire megtalálták az örököst, benyújtottak neki egy 600 ezer forintos számlát, hogy ennyivel eladósodott. A lakás minden festmények után még 600 ezer forint örökséget, illetve adósságot örökölt az unoka, ahol nem tudom, hogy hogy mászott ki ebből a csávából szegény feje. Na de hát ez így van valahogy az egyházzal is, testvéreim. Nagyon gazdag örökségünk van, felsorolhatatlan gazdag örökség, de sok adósság is van ezzel az örökséggel egybekötve. Hát a következőkben én együtt beszélek örökségről és adósságról. Az egyik estén a szokásomhoz híven három pontról beszéltem, a második estén szokásomtól eltérően 10 pontot soroltam fel, hogy hagyatékunk, gazdag hagyaték. Mostanra összevonom a dolgokat, és mindössze 5 pontot fogok elmondani a testvéreimnek, 5 témát, ami részint örökség, de még inkább hagyaték feladata utánunk következő nemzedéknek. Az első pont az a probléma, hogy meddig kell visszamenni, ha reformációra gondolunk. Mi az, amit meg kell reformálni? Az első felet az, hogy itt van mögöttünk 40 esztendő. Elég szégyenletes ez a 40 esztendő. Hát itt van mit jóvá tenni, van mit reformálni. Azt mondottam, kevés az, hogyha csak 40 esztendőre megyünk vissza, hanem visszamehetünk a reformáció korára, és reformátor atyáinktól is át kell vennünk nem csak azt a pozitív örökséget, amit hagytak ránk, hanem az adósságokat is. A megoldatlan problémákat, amikre nem volt idejük, nem volt tudományuk, hogy megoldják, meg hát elmúlt 400 esztendő, bonyolódtak a problémák, tehát lehet visszamenni a reformációig, sőt, lehet tovább visszamenni, és kell is visszamenni Nagy Konstantinig, aki államvallássá tette a kereszténységet a 4. században. Felgyülemlett sok adósság abban a szerencsétlen döntésben, mert az tragikus lett a történelem során, az a döntés, hogy államvallássá tették a kereszténységet. Lehet odáig visszamenni, sőt, mondtam, itt aztán elakadhat a lelkész testvéreimnek a lélegzete, én még ennél is tovább megyek vissza, a Szentlélek Úristenbe vetett bizalmam nyomán, tűnik visszamegyek az apostoli korra, és megkockáztatom azt az állítást, hogy az apostolok maguk sem értették egészen Jézus Krisztust. Ez egy külön probléma, csak annyit mondok, hogy én boldogan, szabadon tanulmányozom az apostolok írásait, mert hiszek a Szentlélek vezetésében. Hiszem azt, hogy maguknak, az apostoloknak az írásait is ma jobban megértjük, mint ők maguk az apostolok. Ők leírtak mondatokat, amiknek a mélységét, a gazdagságát ők maguk nem is értették. A Szentlélek Isten bontakoztatja ki az írásoknak a gazdagabb értelmét, mint ahogy a betűk annak idején rögzítettek akkori gondolatokat. Na tehát ez az első reformáció, de honnan kezdve? Hát én ezt vallom, hogy egészen az apostolokig visszamenően a Szentléleknek a vezetése nyomán. Ez az első gondolat. A második gondolat az, hogy benne vagyunk egy nagy versenyfutásban, itt Magyarországon is egy evangéliumi, evangelizáló versenyfutásban, és azt mondottam, hogy nekünk nem kell beállnunk feltétlenül ebbe a versenyfutásba. Idéztem a Ben Hur filmből azt a nagy kocsihajtó jelenetet, többen emlékezhetnek rá, amikor egymás mellett versenyeztek a négyes fogatok, és hát volt úgy, hogy kiraktak egy-egy acél kardot, és lekaszálták a szomszéd kocsinak a kerekét. Hát sajnos így megy a versenyfutás ma, és az evangéliumi versenyfutás, hogy benne lekaszálják egymást a versenyfutók. Azt mondtam, nem kell nekünk beállni ebbe a versenyfutásba. A tanulság csak az, hogy ez a versenyfutás kihívás számunkra arra, hogy az identitásunkat még inkább tisztázzuk. Tehát nem kell másokkal versenyezni, hanem a versenyzőknek a versenyfutása nyomán még inkább önmagunkra kell eszmélni, hogy mi a mi feladatunk. És ennek a gondolatnak egyik konkretizálása még ide tartozom, a római katolikus egyházhoz való viszonyunk. Nagyon keserű szavak, példák hangzottak el a lelkész testvérek köréből, hogy hogy is áll a katolikus egyház meg a református egyház vidéken, kisvárosokban, falvakban. Na hát én azt mondottam, hogy a katolikus egyházzal sem kell versenyre kelnünk, hogy mi másodosztályú katolikusok leszünk, amikor kunyerálnak pénzt a kormánytól. Álljunk ki ebből a versenyfutásból, de a katolikusoknál mérjük le azt, hogy kik vagyunk mi. Ugye József Attila halhatatlan sora jut az ember eszébe. Hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Azért érdemes a katolikusokra figyelni, hogy a katolicizmusban mossuk tisztára az arcunkat, hogy mi nem az vagyunk. És itt ennél a pontnál csak annyit mondottam, hogy a katolikus egyház elvileg a kiskorúságra rendezkedett be. Mi pedig elvileg a nagykorúságra rendezkedtünk be. A katolikusaiknál elég az, ha valaki kiskorúan gyakorolja a hitét. Mi nekünk ilyen nagy igényünk van, hogy nagykorú egyháztagokat szeretnénk nevelni. Ez mutatkozik a szóhasználatban. A katolikusoknál atyák vannak, lelki atya. Aztán az atyának van egy fölöttes atyája, és legfölül van a szent atya, aki hivatalánál fogva szent. Nem kell neki az életében szentnek lenni. Ha ő a Péter katedrájába beül, akkor hivatalból szent. Na tehát ott atyák vannak, nálunk atya fiak vannak. Ez egy lényeges különbség. Tehát mi ne versenyezzünk velük, de elmondottam azt is, hogy évtizedek tapasztalatai arra kényszerítenek, hogy talán azért nálunk legalább kétféle tanítás, pásztorolási módozatot kellene kimunkálni, pedig az emberek nem akarnak nagykorúak lenni. Tehát tudomásul kell venni, hogy a református atyánk fiai is szívesebben katolikusok ilyen szempontból, hogy a lelkipásztor mondja meg, a lelkipásztor döntsön, a lelkipásztor csinálja, helyettük is ők bólogatnak át. Tehát a gyülekezeteink nagy része sajnos nálunk is kiskorú emberekből, presbitereink kiskorú presbiterekből állnak. De ne adjuk mégis olcsóbban, mint ahogy a mi elveink, reformátori elveink követelik, nagykorúságra törekedjünk. Na tehát mondom, a második pont ez, versenyfutás a többiekkel, ne akarjunk rivalizálni senkivel, csináljuk azt, amit nekünk, reformátusoknak adott Isten. Ezt más nem csinálja, és szegényes a nagy színgazdagság, ha a református szín hiányzik az Istennek az üdv munkájából. A harmadik gondolat egy érdekes szembesítés. Nevezetesen miközben ez a mi magyar világunk a szocializmusból, a valami módon működő szocializmusból megy át a kapitalizmusba, aközben szerintem az egyházunknak a kapitalizmusból kell átmennie egy működő szocializmusba. Ezt úgy értem, hogy eddig kapitalista volt az egyház, megélt az egyházadóból, megélt a stólákból, egy-egy város, mint Nagykőrös, Kecskemét, megélt a halottakból, mert templomba ugyan nem jártak, de azért a halottakat pappal temettették, és a stólát befizették. Ebből a stólából meg tud élni az egyház szükség esetén. a nagyobb helyeken. Tehát ez kapitalizmus. Egy meglévő tőkéből, tulajdonképpen a kihaló egyházból. Van sajnos olyan lelkész is, aki még a sírköveket is elárult a falujában, ez aztán már tényleg botrány. Ez a fajta kapitalizmus. Hát ez nem megy tovább. Az egyház a továbbiakban nem érhet kapitalista alapon, csak szocialista alapon, vagyis dolgozni kell. Föl kell fedezni azt, hogy az egyház annyira él, amennyire dolgozik. Misszió, lelki gondozás. És itt csak annyit erről, hogy dolgozni, ez ahogy dolgozni, az nem azt jelenti, hogy még többet kell predikálni, még újabb ritusokat csinálni, liturgiát reformálni, nem. Az, hogy dolgozni, az azt jelenti, hogy személyesen, vagy kicsi csoportokban lelki gondozni, gyógyítani az embereket. Ez az egyháznak az új életformája. Személyesen vagy kis csoportokban lelki gondozást végezni, és ilyen módon az embereket személyiségükben, sorsukban, konfliktusaikban gyógyítani, építeni. Ez tehát a harmadik gondolat, szocialistává kell lenni a kapitalista egyháznak. A megszokott kifejezéssel úgy mondhatjuk, hogy a népegyházból hitvalló egyháznak kell kibontakozni. Ez egy hosszú folyamat. Türelmet igénylő folyamat, vannak hívő kis csikók, akiknek lassú ez a mozgás, és kitörnek a hámból, és előre szaladnak, de alapjában véve ez a bizonyosságom, hogy Istennek kedves ez a eresett népegyház is, és türelmesen kell ebben úgy munkálkodni, hogy minél több hitvalló, öntudatos tagja legyen ennek az egyháznak. A negyedik pontban egy kicsit közelebb hajlok ehhez a témához, hogy protestantizmus. És megint szembesítem a katolicizmussal, de most már nem ezen a szinten, hogy kiskorú és nagykorú, hanem azon a szinten, ahol igazán sebes és sebezhető a protestantizmus, akik tárgyilagos kritikával mérik föl a protestantizmusnak a lényegét, azok azt mondják, hogy két súlyos hibája van, vagy fogyatékossága van a protestánsoknak, luteránusoknak, reformátusoknak egyaránt. Ez a két fogyatékosság a túlméretezett intellektualizmus és a túlméretezett moralizálás. Mi ránk reformátusokra szinte még inkább áll ez, mint evangélikus testvéreinkre. A rációnak a bevonulása a teológiába, a ráció bevonulása a prédikációba és mindenféle egyházi tevékenységben, racionalizmus, intellektualizmus, mindent megfogalmazni, tisztázni, dogmatika és ortodoxia. Ez egyik, a másik pedig az életet bezsugorítja a protestáns egyház a moralizálás, a morálnak a területére. Mit kell csinálni? És jönnek a szabályok, parancsra új parancs, szabályra új szabály, moralizálás lesz az egyháznak az élete. És ez azt jelenti, hogy hiányoznak az összemberi egzisztenciának elemei, és ebből bőven megélnek körülöttünk a kis egyházak, új egyházak, abból a deficitből, ami terheli a mi protestáns egyházunkat. A katolicizmust most ebben az összefüggésben így fogalmazom meg, hogy a katolikusoknál két elem van, ami már szerencsésebb összetétel, mégpedig a misztika és a moralizálás. A moralizálás közös. A katolikusok ugyanúgy, vagy még inkább moralizálnak. Ez a szegény pápa, ez mindenbe bele akar beszélni, a házasságba, a szerelembe, politikába, mert az egyház mindent jobban tud, és leginkább a pápa tud a legtöbbet, mert ő csalatkozhat. Tehát moralizálás nagy méretekben, de náluk van misztika, misztika a liturgiában, és a misztika, mint olyan is megbecsült eleme a vallásos életnek. Ebben tehát különböznek. Református, ezt jelenti, hogy racionalista és moralizál. A katolikus misztikus, de ő is moralizál. És itt hiányzik valami. És ez a következő pont, a ötödik pont, ami most már egy kicsit bővebb kifejtést igényel, mint ahogy Tahiban is erről sokat szóltam, azért, mert a fiatalok tartottak előttem előadást, és a fiataloknak az egyik prominens, kiváló előadója kirohant az okkultizmus ellen, mondván az egyik súlyos kísértés az egyháznak, hogy belebonyolódik okkult dolgokba, nem részletezte, de az ember úgy tudta nagyjából, hogy mi mindent ért ő okkultizmuson. És hát erre viszonyultam én a magam gondolataival, és alapvetően mondottam valamit, amit aztán most egy kicsit azért részletezek. Azt mondottam, hogy vigyázzunk, vigyázzunk, ne ismételjük meg a galilei pört. Emlékszünk évszázadokkal ezelőtt, Galilei kezdte hirdetni, hogy nem mi vagyunk a világ közepe, nem a nap forog körülöttünk, mi forgunk a nap körül, és hát ebből botrány lett az egyházban. Hát a Biblia világosan mondja, hogy mi vagyunk a világ közepe, és ilyen nincs, hogy mi forgunk a nap körül. A galilei pör szégyenletes része az egyház történelemnek, szóval ne ismételjük meg most, a 20. század végén, meg közepétől főként a végén, mostanáig meg egyre inkább, bontakozik egy olyan új emberismeret, aminek a lényeg az, hogy sokkal gazdagabb az ember lét, mint hogy eddig átéltük. Tudattalan világunk, föltárult Freud és még inkább Jungnak a munkássága nyomán, új világokat fedezünk fel magunk belső mélységeiben, és új törvényeket, új erőket fedezünk fel, lehet mozgósítani erőket, és a galilei ügynek az ismétlése lenne, ha azt mondaná valaki, hogy de hiszen erről egy szót se szól a Biblia, tehát ez eretnekség, ez ördögi tudomány. Azt mondtam, emberek, vigyázzunk, ne ismételjük meg a régi hibát és bűnt. Azt mondottam, jussunk el arra a szerény maximumra, hogy tudnék, nem tudom. Bontakozóban van az emberre vonatkozó sok új ismeret, és azért, mert ezek az ismeretek ütköznek a mi régi önismeretünkkel, azért nem mondjuk mindjárt, hogy ez sátáni. Azért, mert valaki gyógyító eredményeket tud elérni anélkül, hogy a Szent Háromság Isten idézni, nem mondjuk, hogy akkor már ördögi. Tehát azt mondottam, hogy most legyünk szerények, és mondjuk, hogy nem tudom, majd a jó szándékú odafigyelésből megértjük, hogy mi az a megbízható új fölismerés, amit be kell építenünk a mi antropológiánkba. És itt beszéltem aztán részletesen arról, amit a testvéreimnek is elmondok, itt már nem újság ez, hiszen itt a gyülekezetben sokszor szóltam rá, de még egyszer összefoglalóan megemlítem, hogy az új emberismeret nem utolsó sorban abból az anatómiai fölismerésből táplálkozik, hogy van bal agyféltekénk és van jobb agyféltekénk, vannak hidak, amik összekötik a két agyféltekét, de igazából mind a kettő egy külön műhely, külön feladatokkal és tevékenységgel. Csak röviden, az úgynevezett bal agyfélteke a rációnak, a logikának, a következtetésnek, a filozófiának, a tudománynak a műhelye. A jobb agyfélteke viszont az érzelmeknek, a megsejtéseknek, az intuíciónak, az inspirációnak, ihletésnek, profétálásnak a másik fajta műhelye. Az egészséges emberi élet az, hogyha összedolgozik a kettő, az érzelmeinket verbalizáljuk, szavakba önöltöztetjük és kontrolláljuk a rációval, a ráció fölismeréseit pedig meleg emberi érzésekkel építjük be az életünkbe, hogyha együttműködés van, de ez általában nincs így, hanem egyoldalúságok vannak. Egyik embernél túlteng a bal agyférteke működése, a másiknál a jobb agyférteke működése, és ez kollektívumokban is így van, és bizonyára már is kitalálták a testvéreim, a protestantizmust az jellemzi, hogy a bal agyféltekében dolgoznak a teológusok. A gondolkodás útjára terelni a dolgokat, megszövegezni, világos dogmákat felállítani, világos parancsokat felállítani. Ez a protestantizmusnak a egyoldalúsága. Ezzel szemben van egy másik egyoldalúság, hogy nem számít a gondolat, nem számít a dogma, az számít, hogy meleg érzések, lehetőleg extatikus érzések melegítsék, forrósítsák át az életemet. Most már azt hiszem, ebből érthető, azt mondottam, hogy a protestánsok deficitjéből bőven megélnek sokan. Valóban ezt most már így lehet mondani, mivel a református egyház is jelentős mértékben gondolati, gondolkodó, logikus egyház lett, és elsorvadt az érzelmi élet, azért bőven megélnek a különböző csoportok Budapesten is, gyertek hozzánk, nálunk öröm van, nálunk látomások vannak, nálunk csodák vannak, a jobb agyfélteke működését hangoztatják, anélkül, hogy persze ezeket a szavakat mondanák, és viszik a mi híveinket, akik valóban egy érzelmi deficitben élnek. Ez a protestantizmusnak a jelenkori nyomorúsága, és azt mondottam, hogy például itt van a híres hídgyülekezete, amely behálózza most az egész országot. A hit gyülekezete az főként érzésekre, érzelmekre, melegségre, isteni erőkre, csodákra, extázisokra megy, és fiataljaink mennek oda boldogan, és újonganak, mert ott lehet hangosan, nem úgy, mint a református egyházban. És azt mondottam a lelki pásztoroknak, hogy naivak vagytok, ha azt hiszitek, hogy a Bibliának a pontosabb magyarázatával győzni fogtok ezek felett. Hogy megtartjátok a híveiteket a Biblia pontos, racionális magyarázatával, mondván, hogy amott túlzások vannak, tévejgések, egyoldalúságok vannak, itt van a teljes igazság. Mondta, ez azért is naivság, mert van olyan csoport Budapesten, hogy a teljes evangélium gyülekezete. Ki dönti el azt, hogy melyik a teljes evangélium gyülekezete? Ez a társaság azt mondja, hogy a reformátusok nem beszélnek az 1 Korintus 12-ről, 14-ről, a karizmákról, és nem beszélnek arról, hogy itt van a világ vége. A jelenések könyvét nem mondják, hogy emberek, siessetek megtérni, mert akár ma éjjel, holnap éjjel visszajön Jézus vége a világnak. Ezeket mi nem predikáljuk, pedig benne van a Bibliában, mondják ők. Tehát azt mondtam a lelkészeknek, hogy ez egy haszontalan dolog azt remélni, hogy egy pontosabb, egy racionálisabb, egy tisztultabb Biblia magyarázással megfogjuk a fiataljainkat vagy a gyülekezetünket. Ellenkezőleg nekünk kell megtanulni valamit, a jobb agyféltekét is munkába kell venni, a református egyházban is be kell hozni valamit, amit ezzel az egyszerű gyűjtő szóval mondok most, hogy misztika. És itt bizony kritikát kell gyakorolnunk Calvin János felett is, mert a nagy buzgóságban, hogy a cifra katolikus templomot biblikus egységre, nem is egységre, hanem egyszerűségre juttassa, minden kiszólt a templomból, nem csak a szentképeket, szobrokat, oltárokat, hanem még az orgonát is. A négy fehér fal, ez a reformációhoz méltó keret, mondotta Calvin János, ebben hibázott. Meg kell mondani, hogy ebben hibázott, nem tudta, nem értette ő se, amit ma már világosan látunk, hogy nem elég a bal agyféltekében reformálni. Az egész életet kell reformálni, meg kell tanulni olyan egyházi életet élni, amiben van gondolat, és van átélés, és van érzelem. Tehát ez a az okkultizmussal szemben ez volt a tanításom, és ezzel itt is befejezhetem már a testvéreimnek, csak hivatkozom még a felolvasott igére. Minden a tiétek. Ezt mondottam a lelki pásztor testvéreinek, ne szűkítsétek be az Isten világát. Az, hogy mi üdvözülünk, és te is üdvözülsz akkor, hogyha gyorsan megtérsz, és ez az egyetlen mondani valóm, ez egyetlen tenni valóm, egyetlen egyházi feladat, azt mondottam, hogy ez bizony akármennyire tiszta látás, de csőlátás. Mert van olyan, hogy szépség, van olyan, hogy tudomány, van olyan, hogy szerelem, van gazdag élet az Isten gondolata szerint, és minden a tiétek. Emberekben gondolkozva tiétek, igenis, Apollós, Kéfás, Péter, Pál, de a továbbiakban Akvinói Tamás és Luther és Calvin, és a még továbbiakban Bart Károly és igenis a tiétek Freud Zsigmond, és Carl Gustav Jung, és Viktor Frankl, minden a tiétek. A református emberhez ez méltó, hogy minden az övé, Isten mindent nekünk ajándékozott, és mondja az ige, hogy a tisztának minden tiszta, minden eledellel élhetünk, ha háladással imádkozva élünk vele, minden a tiétek, ti pedig a Jézusé. Jézus pedig az Istené. Hajtsuk meg a fejünket imádkozni.